Kedves testvérek, nyissuk meg a Bibliánkat. Egy nagyon rövid, nem is teljes igét szeretnék alap szövegként felolvasni. János Evangélium 13. fejezetéből. 13. fejezet 8. verséből, így a közepéből szeretnék csak egy mondatot felolvasni. Tehát János 13.8. Az én lábaimat nem mosod meg soha. Péter apostol mondja ezt a mondatot, az én lábaimat nem mosod meg soha. Ugye elgondolkodtam ezen a mondaton, hogy vajon milyen hangsúllyal mondta ezt Péter. Javaslom nektek, hogyha majd úgy egyedül lesztek, vagy egy fürdőszobában, vagy egy autóban, vagy kinn a természetben, vagy nem tudom hol, akkor próbálgassátok ezt mondogatni. Hányféleképpen lehet ezt megfogalmazni? Hányféle hangsúllyal lehet ezt mondani? Az én lábaimat nem mosod meg soha. Vagy hogy? Talán szenvedélyesebben? Elutasítóan? Az én lábaimat nem mosod meg soha? Vajon hogy mondta ezt Péter? A Biblia leírása szerint ez az alkalom, amikor összegyűltek a tanítványok, ez tulajdonképpen nem az úrvacsora miatt jött létre. Akkor még nem létezett úrvacsora. Hanem ők a pászka bárány elfogyasztására, a húsvéti bárány elfogyasztására jöttek össze. Azt írja a Biblia, hogy az Úr Jézus kívánva kívánta elfogyasztani az ő tanítványaival, nem tömeggel, csak a 12-vel. Kívánva kívánta elfogyasztani a húsvéti bárányt. Hát nem tudom hány alkalom lehetett, talán 2-3 vagy maximum 4, amikor az Úr Jézus a tanítványi körében elfogyasztotta a húsvéti bárányt. De ez egy nagyon kedves alkalom volt a tanítványoknak, és az Úr Jézusnak is. És most újból nagyon szerette volna ezt. Örült, hogy eltelt újból egy év, és eljött ez az alkalom, de az Úr Jézusban volt egy nagy szorongás. Ez a húsvét más húsvét volt, mint a többi. Ez a húsvét az utolsó húsvét volt. Honnan is ered a húsvét? A húsvét megünneplése. Mi tudjuk nagyon jól, hogy nagyon messzire nyúlnak vissza a gyökerek. Az Egyiptomból való kiszabadulás éjszakájára. Emlékszünk rá, hogy milyen esemény sorozat utolsó alkalma volt ez az éjszaka? Ez a 10 csapásnak a sorozata volt. Én nem tudom, hogy hány hétig, vagy hány hónapig tartott, de gondolom nem 10 nap volt ez a 10 csapás, mert azt nem bírta volna ki sem az ember, sem az állat. Így is óriási nagy csapás volt ez a sorozat. Én gondolom, hogy hónapokig, talán évekig is tarthatott ez a 10 csapás sorozat. Volt mindenkinek átértékelni, átgondolnia való idő, egy-egy csapás után, hogy mi történt, hogy történt, mi lenne a helyes út, stb. És elérkezünk a 10-hez. A 10. csapás az az egyiptomiakat sújtotta, csak, vagy az már a zsidókat is érintette. Hogy emlékszünk? Tessék? Csak az egyiptomiakat? A csapások egy darabig csak az egyiptomiakat érintette, sújtotta. És aztán elérkezünk egy olyan helyzethez, hogy Gósen földjére is kiterjednek a csapások. A lehetősége kiterjed. És ez a 10. csapás az első szülöttek életét vagy halálát jelentette. És egy nagyon érdekes dolgot kér az Isten Mózes által. Azt mondja, hogy vágjatok le egy bárányt, annak a vérét pedig kenjétek az ajtó félfára fölül is, meg két oldalt, belülről. Jól mondom? Nem mindegy. Mi a jelentősége annak, hogy kívülről kellett ezt a jelet fölfesteni? Ugye, hogy nem mindegy, hogy kívülről vagy belülről? Ugye, hogy nem mindegy az, hogy én úgy gondolkodom, hogy elég, ha én tudom, meg az Isten tudja a mi dolgainkat. Az én hitemet, az én vallásomat, az én meggyőződésemet. Nem kell azt kirakni a kirakatba. Ugye, hogy sokszor így gondolkodunk? Miért kellett kívülről festeni a vérrel a jelet? Az angyal nem tudta volna, hogy melyik házba kilakik? Mert látszólag úgy tűnik a Biblia leírás alapján, hogy elkerülje a pusztító angyalati házatokat. Tudta ő nagyon jól. Nem csak a házba látott be, hanem a szívekbe is belelát a Jóisten. És ő tudta volna kiadni házszám szerint, hogy hova menjenek és hova ne menjenek. Az embereknek volt szüksége rá, hogy fölvállalják, hogy meggyőződésből tegyék azt, amit tesznek. Nem azért, mert Mózes mondta. És ennek az ünnepnek, vagy ennek a megszabadulásnak az emlékére hozta létre a Jóisten a Pászka bárány ünnepét. Innentől kezdve minden évben le kellett vágni egy bárányt, és ez volt tulajdonképpen a lényege, hogy emlékezzetek vissza az Egyiptomból való szabadulás ünnepére. A másik nagy ok, amiért kívülről kellett fölfesteni a vért, az az volt, hogy kikerülje a pusztító angyal azt a házat. Ezért ezt az ünnepet kikerülés ünnepének nevezzük. Elkerülés ünnepének. Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy tehát az Ószövetség ideje alatt az évenkénti visszaemlékezés az a kikerülésre alapult. És majd látni fogjuk, hogy amikor az Úr Jézus meghozta az új rendet az új szövetségben, létrehozott egy újabb ünnepet a régi helyett, azaz az úrvacsorát, az úrvacsora az már nem a kikerülés ünnepe, hanem az úrvacsora a megemlékezés ünnepe. Azt mondja az Úr Jézus, hogy erre emlékezzetek, meddig? Egy-két évet még én itt voltam. Amíg el nem felejtődik ez a generáció, hanem amíg vissza nem jövök, el nem jövök az én országommal. Addig ezt az ünnepet üljétek, mert ez a megemlékezés ünnepe. Aztán volt még ezen az ünnepen egy másik dolog is, ami nagyon jelképes. A bárány húsa mellett még mi volt az, amit fogyasztani kellett? Keserű hüvek is, de most én nem ezt szeretném kiemelni, hanem ez beépült az úrvacsorába is ez a jelkép, ez átöröklődött. A kenyér. Finom, jó, magasra kelt házi kenyér, kovásztalan kenyér. Mi az üzenete a kovásztalan kenyérnek? Egy picit még mielőtt kimondanánk bármit, gondoljuk végig, hogy hogyan is működött ez a kovásztalan kenyérnek a sütése. Vagy gondolkozzunk először a kovászoson. Van egy fateknő, talán nem tudom, hogy van-e még itt valaki, aki sütött házi kenyeret. Van. Az én nagymamám is sütött. Én úgy nőttem fel, hogy gyerekkoromban sütötte a házi kenyeret. És világosan emlékszem rá, hogy megdagasztotta a tésztát. Ugye mi élesztőt tettünk bele, mert már élesztő volt, akkor abban az időben még nem ilyen élesztő volt, nem más módon keresztették a kenyeret, de a lényege ugyanaz, hogy a maradékból, amikor ki volt szaggatva a kenyér, azt elhasználták, és ami a teknő oldalán maradt, azt egy kis liszttel összekeverve úgy morzsókát csinált belőle, és azt eltette egy konyharuhán, az megszáradt, és a következő kenyeret ezzel indította be. Ez volt a kovász. Az előző kenyérnek a maradéka. Mit mond az Isten? Egy évben egyszer seperjétek ki a kovászt. Azaz, szakítsuk meg ezt a folyamatot, hogy mindig a régiből lépünk át az újba. Mindig a régit hozzuk át az újba. Miért fontos ez? Mert úgy eltorzult volna a régi, hogy az az új már nem lett volna igazán új. És ezt lelkértelemben is értjük, igaz? Hogy mennyire fontos ennek az üzenete, hogy a kovásztalanságnak, ugye egy hétig, ha jól emlékszem, nem volt szabad kovászt a házba tartani sehol. Annyira újat kellett csinálni. Nem engedte a Jóisten, hogy éveken, évtizedeken át mindig ugyanazt a régi kovászt hozzuk elő a kamrából, amit a múltkor gyúrtunk. Hanem évenként egyszer tiszta lappal kellett indulni. Kedves testvérek, ennek óriási lelki üzenete van. A kovász a bűnt jelképezi. Mi nem tudunk más csinálni a mi saját életünkben, csak az előzőből próbálunk újat csinálni. Az előző bűnösből próbálunk bűntelen csinálni. Ez nem megy. És eljön mindennek az idő, mindenkor eljön egy idő, évről évre, időről időre, amikor a régi kovászt ki kell söpörni. És teljesen újat kell csinálni. Nem lehet elővenni reflexzerűen azokat a dolgokat az életünkből, amit megszoktunk, amit csinálunk. És ennek az alkalma volt ez az utolsó vacsora. Az Úr Jézus azt mondja, hogy Péter, János, menjetek el, ide és ide. Majd ott fogtok látni egy vizet hozó embert, akit kísérjetek, és az majd meglátjátok, hova vezet benneteket. És majd ott együtt készítsétek el, és ott majd együtt el fogjuk fogyasztani az új bárányt, az új kovásztalan kenyeret. Egy újat kezdünk. És Péter és János, a legidősebb és a legfiatalabb tanítvány, elindul. Úgy történnek a dolgok, ahogy az Úr Jézus megmondta, örömmel készülődnek, mindenre odafigyelnek, ha titeket bíznának meg, bármelyik őtöket, a gyülekezetből, vagy bárhol egy ilyen feladattal, hogy egy közösség számára készítsetek elő egy nagy ünnepet. Örömmel végeznétek? Én bízom benne. A legfiatalabb és a legidősebb. Péter és János. Elmennek ebbe a bizonyos felházba. Egyébként akkor ez volt a szokás, hogy a húsvéti bárányt el lehetett otthon is készíteni, de csináltak olyat, nagyobb családok, baráti közösségek, hogy kibéreltek egy éttermet, egy közösségi helyet, csak ott nem mások főzték meg az ételt, nem mások készítették el, hanem csak a hely volt megadva, és azok a vendégek, azok az emberek, akik oda mentek, akik kibérelték, ők készítették el ott volt minden eszköz hozzá, minden lehetőség, vitték az alapanyagot, és elkészítették ezt a húsvéti bárányt. Mindent előkészítettek. Még arra is gondoltak, hogy vigyenek lavort, lábtörlőt, kendőt, mindent előkészítettek. Várták a többieket. Az Úr Jézus és az ő többi tanítványai később este felé megérkeztek. Mi történik a Biblia leírása szerint? Jönnek föl a tanítványok, az Úr Jézus is belép a terembe, Péternek eszébe jut, nem hívtunk szolgát, aki meg fogja mosni a lábakat. Ez hiba volt. Na, hát ha nem veszik észre. Hát ha nem teszi szóvá az Úr Jézus. Picit álljunk meg. 6 nappal ezelőtt, mármint ezelőtt a történet előtt, azt írja a Biblia, 6 nappal a húsvét előtt az Úr Jézus kapott egy meghívást. Egy gazdag embertől. Ez a gazdag ember, ez bélpoklos volt korábban. És meghívta hálából az Úr Jézust. Emlékszünk a nevére? Ki volt ez? És nem csak az Úr Jézust hívta meg, hanem az ő tanítványait, az ő barátait. És meghívott még egy férfit, akinek volt 2 nőtestvére. Úgy hívták a lányokat, hogy Mária és Márta. Az atyafit pedig úgy, hogy Lázár. Lázárt nem régen föltámasztotta az Úr Jézus. És ez a Simon nevű elöljáró, ez a farizeus ember, egy nagy lakomát rendezett. Minden ott volt. Csodálatos ünnepség volt. Csodálatos vacsora volt. Egy dologról elfeledkezett. Miről feledkezett el? Nem mosta meg sem az Úr Jézus, sem a tanítványok lábait. Most megismétlődik ez ugyanez. Péter hogy foghatta a fejét? Én, itt a legidősebb az egész csapatból. Hát ott rótta meg az Úr Jézus Simont, és mondta, hogy én bejöttem a te házadba, és vizet nem adtál az én lábomnak. És most ugyanezt történik. Jaj, most én fogom kapni a fejmosást, lábmosás helyett. Elfeledkezett róla. De nem biztos, hogy csak feledékenység volt ebben, hanem lehetett benne egy bizonyos olyan érzés is, hogy hát ki fog itt lábat mosni? Hát nehogy már én. Hát én vagyok a legidősebb. Vagy János. Ő meg a legfiatalabb. És így szépen elmaradt a szolgálónak a meghívása, és elmaradt a lábmosás is. És jönnek be az Úr Jézus tanítványai a vidáman, örömmel, hiszen alig várták, hogy ez az alkalom meglegyen. Leülnek az asztalhoz, látjuk magunk előtt a tanítványokat lélekben. Ott tolakodik az egyik, úgy hívják, hogy Júdás. Leül az Úr Jézus mellé. Én akarok lenni az első. Másik helyre pedig a legifjabb, legszeretetebb tanítvány, János. Mint tanakodnak a tanítványok? Mind lögdösödnek úgy egy kicsit, hogy ne hallja az Úr Jézus, meg észre ne vegye, de azért érezzétek meg, hogy én itt nagyobb vagyok. Én leszek majd a főnök az Úr Jézus országában, amikor őt királlyá kiáltjuk ki. Mit csináltak a tanítványok? Azon vetekedtek, vitatkoztak, burkoltan, hogy ki a nagyobb. Ki az, aki tekintélyesebb a másiknál. Te akarsz nekem beszélni? Hát te mondasz, nem mondjál nekem semmit. Hát én nagyobb vagyok nálad. És ez a rossz lelkület, ez volt bennük. És Péter ott gyötrődött egy gondolatok körül, hogy na most mi lesz? Engem is megszólít az Úr Jézus? És majd megmondja, hogy hát Péter, hát te is olyan vagy, mint az a másik Simon. Nem hoztál a lábamnak vizet. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, hogy mit jelentett abban az időben elmulasztani egy lábmosás szokást. Sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon mi lehet a mai társadalmunkban olyan szokás, ami olyan sértés lenne, mint az, mint abban az időben, aki nem mosott lábat a vendégnek. Nem nagyon találtam. Úgy gondolkoztam azon, hogy például milyen lehet az, hogyha az ember vizesen, sárosan beront a másik házába, és a lábtörlő használata nélkül bemegy a nappaliba, és leül a szőnyegre. Vágtázik a szőnyegre. Talán valami ilyesmi. De azért ez mégis más. Más egy lábat megmosni, az egy intim dolog. Szinte fölfoghatatlan a mai társadalomban. Ilyet, ha valaki ezt ma akarná csinálni, akkor inkább sértés lenne. Abban az időben viszont az volt a sértés, ha ezt nem tették meg, mert nyitott cipőben jártak az emberek. És emiatt beporosodott a lábuk, meg be is izzadt. És még hogyha igazak azok a leírások, hogy nem ilyen székeken ültek asztalhoz, mint ahogyan mi, hanem inkább asztalhoz feküdtek, és az asztal az csak ilyen alacsony, 30-40 centis magasságban volt, hát akkor a szagok sem voltak igazán kellemesek. És Péter megúszta. Az Úr Jézus nem tette szóvá. Leültek, neki készülődtek, elkezdtek enni. Megkezdték az egészet. Hogy megkönnyebbülhetett Péter? Nem szólt semmit. Jézus nem rótta nekem meg. De jó. Az jut eszembe, hogy egyik alkalommal feladatom volt egy ilyen 22-24 fős társaságnak egy ebédet szervezni. Hát ez nőnap alkalmával volt, ez év elején. Nálunk az a szokás, hogy 4 településen van egy közös hivatal, egy körjegyzőség, és mindig másik település férfiai hívják meg a hölgy dolgozókat egy munkaebédre. Hát most ebben az évben Nágocs volt a soros, és rám hárult ez a feladat, meg volt még egy másik férfi munkatársam, a ketten szerveztük az egészet. Hát nagyon, nagyon próbáltam odafigyelni mindenre, hogy tényleg még díszterítő, virág, zene, sütemény, első fogás, második fogás, italok, minden, ami kell, gyönyörűen megterítve, hideg tálak voltak, húsos, hús nélkül étel, tényleg, ami kell, minden. Köszöntő beszéd, mondom, még zenei háttér is megvolt. Leülünk, elkezdődik az ebéd, felszolgáljuk, és amikor ki volt osztva az ebéd, elkezdték volna enni, akkor látom meg, és akkor jut eszembe, hogy kenyeret nem hoztam. Hát körülbelül így érezhette magát Péter is. Csak szóvá ne tegyék. Csak nehogy valaki kérje. Mert az még nagyobb leégés lenne. Hát megúsztam, nem kért senki. Aztán, hogy ettek volna, azt nem tudom. Valószínűleg igen. Péter is megúszta. Nem szólt az Úr Jézus. Elkezdtek enni. És a Biblia leírása szerint azt olvassuk a 4. versben, hogy az Úr Jézus felkelt a vacsorától. Tehát már ettek. Mikor kiderül, hogy mégse felejtette el az Úr Jézus. De valahogy másképp, valamilyen olyan módon akarta most tanítani az ő tanítványait és Pétert is, hogy egy örök életre megegyezzék ők maguk és mi is, akik olvassuk a leírást. Felkelt a vacsorától, és valamint nagyon fontos és nagyon érdekes és meglepő dolgot tett. Tudjátok, mit tett? Ezt csinálta. Felkelt és levette az ő felső ruháját. Feltűnő lehetett? Ha most én ezt itt leveszem, akkor azért csak meghökkentek, nem? Aztán később pedig, mikor vége lett, akkor azt írjuk, hogy és visszavette az ő felső ruháját. Ez is csak úgy véletlenül volna benne a Bibliában? Azt olvassuk ugyanezekkel a szavakkal, hogy az Úr Jézus azt mondja egy másik helyen, hogy én nekem van hatalmam levenni, letenni az én életemet, és van hatalmam felvenni azt. Ugyanezekkel a szavakkal. Az Úr Jézus szinte minden mozdulatával valahogy fel akarta hívni, valahogy be akarta vésni a tanítványok emlékezetébe, hogy majd ha ezeket megértitek, amiket most még nem értetek, akkor majd gondoljatok mindenre vissza, és álljon össze egy kép, kezdve egyiptomi kivonulástól, a pászkabáránytól, a kovásztalan kenyerektől, az úrvacsorán át, addig, míg eljövök az új országommal. Álljon össze egy kép a fejetekben, hogy ez az áldozat, amit én hozok értetek, amit mindjárt meg fogok hozni. Egy-két nap, és én meg fogok halni. Szeretném, hogyha ez egy olyan mély nyomot hagyna az életetekben, hogy ez megváltoztassa az életeteket. Az Úr Jézus levette az ő felső ruháját, azért is, hogy könnyítse a mozgást, de ezzel a mozdulatával egy gondolatot akart elindítani a fejünkben. És ugyanígy majd akkor is, mikor visszavette azt. Tudjuk a történetet, hiszen minden negyed évente halljuk. Tanítványok meghökkenve látják, hogy az Úr Jézus, amit a vacsora előtt elmulasztott, és örömünkre szolgált, hogy nem tett szóvá, azt most újra kezdi. Meghökkenve látják, hogy veszi a vacsora közben, veszi a labort, veszi a vizet, önt bele vizet, vesz egy kendőt, minden oda volt készítve, és megy az asztalnál ülő tanítványokhoz, és először Júdás lábát mossa meg, és aztán megy sorba-sorba, és legvégül Jánosét, de közben történik egy dolog. Odaér Péterhez. Ti mit gondoltatok volna magatokban, ha ott ültök ennél az asztalnál? Ez azért borzasztó, nem? Ő fogja megmosni a lábunkat? Hát ezt nem lehet. Az egyik így fogja a fejét, a másik ki tudja, mire gondol, hogy néz a másik, hogy te hagyod ezt? Júdás, hát hogy teheted ezt? Hogy hagyod az, hogy a mester mossa meg a lábodat? És mikor odaér a sor, akkor Péterből kiszakad a tiltakozás, és azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Csak kérdés az, hogy mit jelentett ez a lábmosás. Az Úr Jézus a lábaikat akarta megmosni? vagy egy kicsit följebb. Itt. A mester a szívüket akarta megmosni. És amikor Péter azt mondja ilyen nagy vehemensen, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy Jézus, az én szívemet nem mosod meg soha. A kérdés csak az, nekünk most itt, 2017 végén, hogy mi mit mondunk. Hagyjuk-e, hogy az Úr Jézus megmossa a szívünket? Számunkra mit jelent a lábmosás? Rutin? Évek, évtizedek óta tartó hagyomány? Az én testvérem mossa meg a lábam? Hát azért ő vele nem, na hát ő vele igen. Vagy Jézus mossa meg a lábunkat. Annak a testvérünknek a képében, az ő általa. Vágyunk arra, hogy megmosson Jézus bennünket? Vagy mi is úgy gondolkodunk, ahogy először Péter gondolkozott, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Hát ha a többiek hagyják, az az ő bűnük. De én nem fogom hagyni, hogy a világ megváltója, a messiás. Most mondtam nem régen, néhány hete, mikor megkérdezted tőlem, hogy kinek mondanak engem az emberek. Ó, van aki ennek, van aki annak, van aki Illésnek, van aki Keresztelő Jánosnak, egynek a proféták közül, de én világosan megmondtam akkor is, hogy te vagy Isten fia, a messiás Jézus Krisztus. Na te nem fogod megmosni az én lábamat. Hogy nézne ez ki? És mit mond az Úr Jézus? Péter, te ezt még most nem érted. Itt teljesen másról van szó. Teljesen másról van szó. Félreérted ezt a helyzetet. De majd megérted. Szerintem mi is mindannyian megérthetjük ezt. Hogy mennyire szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus, ahogy Péter később mondja, ne csak a lábomat, hanem fejemet, kezeimet, mindent. Valóban nem értette még Péter, hogy miről van itt teljesen szó. Ezt látjuk. De nem bántjuk érte. Egyáltalán, mert mi is van, hogy nem látunk, és nem ismerünk fel dolgokat, hanem majd csak évek után. Ahogy említettem tehát, az úrvacsora az nem az elkerülés ünnepe, mint a pászka bárányé, hanem a megemlékezés ünnepe. Bárcsak mi is így tudnánk tekinteni az úrvacsorára, a lábmosásra is. Visszaemlékezés, megemlékezés, hogy Krisztus ezért jött, hogy a mi szíveinket megmossa. És én hiszem azt, és az Úr Jézussal együtt vallom azt, mondja, ha tudjátok ezeket, ha tudjátok ezeket, ha már felismertétek, ha megtanultátok Péter hibájából, a magatok tapasztalatából, ha már tudjátok, hogy miről szól a lábmosás, boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Adná a Jóisten mindannyiunknak, és hiszem, hogy adja, hogy megértsük ezeket a dolgokat. És a lábmosást ne egy ceremóniának tekintsük, ne egy adventista szokásnak, hanem a mi szívünk megtisztításának. Amen.